Bemutatkozom, Fülöp Endre vagyok, a Kultom Mongus Kft-nél dolgozom rendszertervezőként, és egy kicsit tartok attól, hogy mindez, amiről a következő néhány percben beszélni szeretnék, az sokak számára nyilvánvalónak, vagy akár magától értetődőnek fog tűnni, és minden bizonnyal az az oka annak is, hogy amikor a könyvtárak és digitális bölcsészet viszonyáról beszélünk, akkor miért esik olyan kevés szó azokról az összefüggésekről, amikről én most szólni szeretnék. De ha így is van, éppen azért, mert ilyen kevés szó esik ezekről a gondolatokról, vagy ezekről a témákról, ezért gondolom úgy, hogy időnként érdemes felhívni erre is a figyelmet, nehogy a sok egyéb és nem kevésbé érdekes és releváns szempont mellett méltatlanul háttérbe szoruljon ez az összefüggés. Annál is inkább, mert úgy gondolom, hogy a könyvtárak jövőbeli szerepének szempontjából, amiről az előző előadásokban is szó volt, ez is lényeges összetevő. Tehát akkor a következőkben könyvtárak és digitális bölcsészet kapcsolatáról lesz szó. Egy kiváló, ez egy 2019-es cikk, amely erről ezt a kapcsolatot veszi górcső alá, 8 olyan kérdéskört azonosít, amely a könyvtártudomány és a digitális bölcsészet számára egyformán érdekes lehet. Én ezt a 8 témát kiegészíteném egy 9-kel, ami nem más, mint a szemantikus katalógusok építésének témája vagy területe. Ez is egy olyan terület szerintem, ahol a digitális bölcsészet és a könyvtártudomány összeér, vagy akár át is fedi egymást. A következőkben néhány konkrét példát segítségül hívva, amellett a tézis mellett szeretnék érvelni, hogy a szemantikus katalógusok építését joggal tekinthetjük digitális bölcsészetnek, vagy ugyanezt egy kicsit másként megfogalmazva, aki szemantikus katalógust épít, az szerintem voltaképpen digitális bölcsészetet művel. Mielőtt azonban rátérnék a tézis melletti érvelésre, azt gondolom, hogy érdemes egy kis időt szánni a fogalmak tisztázására is, hiszen ebben az állításban szereplő fogalmak, mint a digitális bölcsészet és a szemantikus katalógus, olyan fogalmak, amelyekre többféle definíció is adható, sőt a szakirodalomban is számos egymással versengő definíciót találhatunk. Ezek a definíciók ugyan nem különböznek egymástól olyan nagyon nagy mértékben, de annyira azért mégis különböznek, hogy a párbeszédet, a vitákat megnehezítheti az, ha a részvevők fejében nem pontosan ugyanaz a definíció él egyik vagy másik fogalom kapcsán. Ahhoz tehát, hogy az előadás állításait pontosan lehessen érteni, azt gondolom nem árt jó előre tisztázni, hogy a következő néhány percben mit fog a digitális bölcsészet és szemantikus katalógus alatt érteni, nehogy ebből félreértés támadjon. Digitális bölcsészet alatt, ahogy látszik is a dián, ha minden jól megy, bölcsészettudományi kutatások és ezeket, valamint ezek eredményeinek disszeminációját támogató kifejezetten erre a tudománycsoportra szakosodott számítástudományi és tudásmérnöki megoldások termékeny kollaborációjának elméleti kutatása és megtámogatott gyakorlatát fogom érteni. Tehát digitális bölcsészetről akkor beszélhetünk, ezek szerint, amikor a bölcsészettudomány és a tudásmérnökség együttműködik az előbbi, tehát a bölcsészettudomány támogatásának céljából. A másik fogalom pedig a szemantikus katalógus, ez pedig egy olyan szakterületi tudásalapú rendszernek tekinthetjük, amely a hagyományos könyvtári katalógusokban megszokott fogalmak mellett több új, de a tudásterület szempontjából releváns fogalmat kezel. Ezek egymáshoz való szemantikai kapcsolatát pontosan leírja, így a dokumentumszolgáltatás mellett tudásszervezés és tudásszolgáltatásra is alkalmas. Kulcsmozzanat, hogy ebben a definícióban a hagyományos katalógusokban hagyományosan nem kezelt új fogalmak és kapcsolatok megjelenése, illetve ennek révén a tudásszolgáltatás szerepének erősödése. Na most nem tudok tovább lépni. Sikerült. A szemantikus katalógus építéséhez az informatikusoknak új generációs informatikai rendszereket kell létrehozniuk, olyan új generációs rendszereket, amely megteremti a lehetőséget arra, hogy a könyvtárosok és irodalommal foglalkozó, nevezzük így bölcsészek, tehát irodalomtudósok, irodalomtörténészek, vagy akár szerzők, kutatók, hallgatók együttműködve olyan tudásrendszert alakíthassanak ki, amely hasznos és hatékony eszköz lehet az irodalomtudományi, irodalomtörténeti kutatások támogatásában és az eredmények terjesztésében. Ez az együttműködés, azt gondolom, hogy megfelel a digitális bölcsészet definíciójának, legalábbis annak, amit az előbb láthattunk. Amikor tehát tudásmérnökök és könyvtárosok, valamint egy crowdsourcing megoldás keretében együttműködő bölcsészek együtt szemantikus katalógust építenek, akkor az szerintem digitális bölcsészet, és a következőkben néhány példán keresztül azt a folyamatot szeretném illusztrálni, ahogy ez a digitális bölcsészeti munka folyhat esetleg. Az 1955-ös hatkötetes Shakespeare összkiadás minden drámahoz tartalmaz egy rövid bevezetőt, amelyet az adott mű egy elismert, avatott kutatója írt, és ezekben a bevezetőkben minden esetben kitérnek a drámák magyar nyelvű fordításainak kérdésére, történetére is. A Lír király kapcsán például Kéri László irodalomtörténész, az akadémikus tollából olvashatjuk azt, hogy a Nemzeti Színház egészen 1865-ig Jakab István és Vajta Péter fordítását játszotta, pedig 1856-ban már megjelent Vörös Marti fordítása, a fordításon a Kisfaladi Társaság sorozatában való megjelenés, tehát 1865 előtt Arany János igazított. Századunkban, mármint a 20. században természetesen, Kosztolányi Dezső és újabban Füst Milán fordította le a Lír királyt. Ebben a néhány mondatban olyan tudás, olyan információ, olyan adatok, adatkapcsolatok rejlenek, amelyek kiválóan ábrázolhatók tudásgráfban is, és talán nem kell részletesen ecsetelni, nem kell hosszan érvelni amellett, hogy milyen előnyökkel jár, például felhasználhatóság tekintetében az, hogyha az ilyen jellegű tudást, ilyen jellegű információkat tudásgráfban ábrázoljuk, és nem folyószövegben írjuk le, bocsánat. A digitális bölcsészet, azt gondolom, nem kis részben éppen ennek a felismerésnek köszönheti létét, mármint annak a felismerésnek, hogy az ilyen korszerű tudásreprezentációs eszközök és technológiák a bölcsészettudományok számára is hasznosak lehetnek, a bölcsészettudományok területén is jó szolgálatot képesek tenni. Pontosnak tartom még azt is megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy egy ilyen tudásgráf, illetve főleg a tudásgráf alapjául szolgáló ontológia tervezés és kialakítása, bár gyakran nagyon egyszerűnek tűnik, nagy részt főleg az ilyen példák miatt, mint amit most is láthatunk a képernyőn, valójában azonban nem az. Aki valaha nekifogott már ontológia tervezésének, kialakításának, biztos meg tudja erősíteni azt a véleményemet, hogy milyen hamar eljut az ember olyan pontokig, olyan kérdésekig, olyan döntésekig, amelyekre jó válasz, megfelelő szakértelem és elegendő tapasztalat hiányában nagyon nehezen adható. Tehát az ontológia tervezés speciális szakértelmet igényel, tehát a tudásgráf tervezése speciális szakértelmet igényel, ezért tartanám, vagy tartom szerencsésnek azt, ha minden digitális bölcsészeti projektben aktívan részt vesznek tudásmérnökök is. Talán amellett sem kell hosszan érvelni, hogy az imént látott tudásgráfban reprezentált, tárolt információ, tudás a könyvtári katalógus szempontjából is releváns. Az, hogy a Lír királynak hány fordítása van, ki fordította le és mikor, a könyvtár használók számára is érdekes és fontos, és helye van a katalógusban, azt gondolom. Egyébként itt látszódik, hogy a 1955-ös tanulmány óta készült még 4 másik Lír király fordítás is, tehát most már 8 magyar nyelvű Lír király fordítás van. Az irodalomtörténeti bevezetőből, az irodalomtudostól származó és a tudásmérnök által tudásgrávban reprezentált információt a könyvtárban a könyvtárosok azzal tudják kiegészíteni, hogy az egyes fordításokhoz konkrét kiadásokat rendelnek, vagy itt a képernyőn is látszódik, hogy mondjuk Varró Dániel fordítását egy konkrét kiadásban találhatjuk meg, Mészöly Dezsőjét 5-ben, stb. Az a tudás ugyanis, hogy több fordítás van, azzal válik igazán jól használhatóvá, ha az is hozzákapcsolódik, hogy melyik fordítást hol, tehát konkrétan melyik kiadó, melyik kötetében találjuk meg. A szemantikai tudásálló, a tudásgráf, ezzel válik katalógussá, és a katalógus pedig ezzel válik szemantikussá. Talán az is belátható, vagy azt remélem az is érthető, hogy milyen előnyökkel jár, ha az ilyen jellegű, tehát a katalógusban tárolt információkhoz szorosan és szervesen illeszkedő tudás bekerül magába a könyvtári katalógusban, mert olyan tudásról van szó, amely a kutatók és a szakértők számára valószínűleg hozzáférhető, vagy különböző forrásokban elérhető, tanulmányokban, monográfiákban, összkiadásokhoz írt jegyzetekben vagy bevezetőkben, de nekik is, és főleg a területen kevésbé jártas diákok, hallgatók, érdeklődő, olvasók, kezdő kutatók számára lett kifejezetten fontos és előnyös, ha egy hiteles és pontos, könnyen áttekinthető, jól használható forrás áll rendelkezésre ehhez. Amennyire én tudom, például a Shakespeare, a magyar nyelvű Shakespeare fordításokhoz ilyen forrás jelenleg nincsen. Tehát a képen látható információk összegyűjtése, tehát amit a szemantikus katalógus kínálni képes, jelenleg olyan tudás, amit ennek az összegyűjtése hát nem egyszerű. Érdemes az imént látott szemantikus katalógus oldalt összevetni a Lírkirály Wikipédia oldalával, információk áttekinthetősége, struktúráltsága szempontjából, vagy akár egy hagyományos opak Lírkirály keresésre adott találati listával. Azt gondolom, hogy sem az egyik, sem a másik, tehát sem a Wikipédia, sem a hagyományos opak oldalán nem áll rendelkezésre az a tudás, amelyet a szemantikus tudásgráf és ezen keresztül a szemantikus katalógus kínálni képes. És jelenleg, ahogy említettem, én tudomásom szerint máshonnan sem könnyű összeszedni ezeket az információkat. Egy ilyen szemantikus katalógus, tehát én azt gondolom, hiánypótló vállalkozás és hiánypótló digitális bölcsészeti projekt lenne. És hogyha lenne egy ilyen megbízható, jól szervezett, könnyen áttekinthető információforrás, amit egy ilyen szemantikus katalógus kínál, akkor feltehetjük a kérdést, hogy hol lenne ennek jobb helye, mint a könyvtárakban. Hol lehetne jobb helye könyvekről, vagy könyvben kiadott művekről szóló hiteles, jól kezelhető tudásnak, mint a könyvtárakban. Tehát a könyvtárakban kellene szemantikus katalógust építeni, és ahhoz, hogy ez menjen, a könyvtárnak kellene digitális bölcsészeti műhelyé válnia, olyan műhelyé, ahol digitális szemantikus, szemantikus katalógusok épülnek. Egy másik példát is hogy említsek, ugyanabból a Shakespeare összes kiadásból, ugyanúgy a Lírkirályhoz írt bevezetőből származik ez is. Ugye itt azt olvashatjuk, hogy az öreg királynak és három lányának története nyilvánvalóan mondai termék, a monda első irodalmi változatát a Historia Britonum című latin nyelvű kronikában találjuk a 12. században, ezek után főleg verses elbeszélések formájában tűnik fel, benne van a középkor híres gyűjteményében a Gesta Romanorumban, reneszánszkori népszerűségéről pedig az előjárok tükre, és Spencer tündérkirálynője tanúskodik. Ma ezzel kapcsolatban is pontosan ugyanazt elmondhatjuk, hogy olyan jellegű tudást oszt meg velünk az irodalomtudós, amely egyfelől jól megragadható, jól ábrázolható, jól reprezentálható tudásgráf, szemantikai háló formájában, másrészt pedig az, amit tartalmaz, az a tudás, közvetlen és szerves kapcsolatban áll a könyvtári katalógusokban tárolt és kezelt információkkal. Ha a könyvtáros gondolkodásában digitális bölcsészé válik, az informatikus pedig megfelelő, jól használható eszközt ad a kezébe, hogy ne csak gondolkodni tudjon digitális bölcsészként, hanem dolgozni is, akkor azt gondolom, nincs semmi akadálya annak, hogy ez a Lírkirály bevezetőjében folyószövegként olvasható tudás a szemantikus katalógus részévé váljon. Tehát a Shakespeare dráma alapjául szolgáló irodalmi vándortéma bekerüljön a katalógusba, a vándortémát és annak feldolgozásait a tudásgráf alapján összekapcsoljuk a könyvtárban, a katalógusban, konkrét kötetekkel és példányokkal, és így az irodalomtörténeti tudás, az irodalomtörténeti kutatás eredménye, például egy ilyen idővonal, tehát infografika vagy adatvizualizációs megoldás segítségével, nem csak hiteles, pontos, hanem könnyen befogadható, könnyen feldolgozható, könnyen hasznosítható tudássá váljon. Ez sokkal szélesebb kör számára, mint most, amikor mondjuk csak ilyen tanulmányokba férhetünk hozzá ez a tudáshoz.
Mert bocsánat, hogy beleszólok, most van 5 perc az időben hátra, jó? Köszönöm.
Szerintem bele fogok félni. Tehát például inspirációt lenne képes nyújtani, szemináriumi dolgozatokhoz, iskolai kis előadásokhoz, új kutatási témákhoz, természetesen főleg kezdő kutatók esetében. Ez pedig nem jelent más, mint a bölcsészettudományi kutatás eredményének diszeminációját, hozzáférhetőségének, felhasználhatóságának növelését. Azáltal, hogy a bölcsészettudomány és az informatika együttműködött, tehát digitális bölcsészeti munka révén. A digitális bölcsészet egy másik kulcsfogalma a hálózati könyv vagy hálózati kiadás, és azt mondhatjuk talán, hogy a digitális bölcsészeti projektek jelentős része hálózati könyv vagy hálózati kiadás létrehozására irányul. Mit jelent a hálózati könyv fogalom? Ezt a fogalmat a hálózati könyvre, a könyv új formájaként, a könyv evolúcióján a következő lépcsőfokaként szoktak hivatkozni, olyan könyv, amely hálózati környezetben történő írásra, szerkesztésre és olvasásra terveztek. A Wikipédia szokott lenni a példa erre, és négy fő konstitutív jellemzőjét szokták kiemelni. Az első, hogy struktúrálisan szemcsés, azaz viszonylag kis darabokból, szövegekből, tudáselemekből áll össze. Második jellemzője a hálózatiság, amely a struktúra szemcsének sokrétű összekapcsolására utal, illetve a kapcsolatok és linkek fontos szerepére. A harmadik és a negyedik tulajdonság pedig a nyitottság és a közösségi alkotás. A nyitottság itt elsősorban befejezetlenségre utal arra, hogy szemben a nyomtatott könyvekkel itt semmi nem végleges, a hálózati könyv mindig folytatható, bővíthető, javítható, módosítható. Közösségi pedig azt jelenti, hogy ez a hálózati könyv kollektív alkotás szemben a hagyományos könyvvel. Ha ezekre a tulajdonságaikra nézünk, ha a papírkönyv és az elkönyv közötti különbségekre tekintünk a hálózati könyv újszerűsége felül, akkor egyetérthetünk azzal a megállapítással, hogy a papírkönyv és az elkönyv között olyan nagy különbség azért nincsen. A hagyományos könyveket nem papíron, nem képernyőn olvassuk, és néhány új lehetőséget is kapunk a keresésre, másolásra. Ezek valójában apróságnak, apró különbségnek tűnik ahhoz képest, hogy hálózati könyv milyen nagy változást jelent. Ezt a könyv evolúcióját azért említettem, mert azt gondolom, hogy a könyvtári katalógusok evolúciója sok tekintetben analóg a könyvek fejlődésével. A cédula katalógus helyett első körben opak lett, de ha felidézzük a Lír király találati listáját, akkor azt mondhatjuk, hogy olyan nagy különbség azért itt sincs. Persze, hogy az elkönyv a hagyományos papírkönyvvel szemben az opak is nyújt olyan lehetőséget, amelyet a cédula katalógus nem. Jobbak a keresési, exportálási lehetőségek például. A tartalom tekintetében azonban gyakorlatilag azonos a kettő, vagy a tartalom előállítás tekintetében, épp úgy, hogy a papírkönyv és az elkönyv, elkönyv esetében is azonos volt. Az opakokban is a cédulák között böngészünk, ezeket nézegetjük. Ilyen értelemben mondhatjuk tehát azt, hogy az opak a cédula katalógus elkönyv változata. És az igazi változást, a paradigmaváltást pedig a cédula katalógus hálózati kiadása jelenteni. Azaz a szemantikus katalógus építése, mert a szemantikus katalógus a hálózati könyv minden jellemzőjének megfelel, strukturálisan szemcsés, tudáshálóra, szemantikai hálóra épül, tehát hálózati, nyitott, és crowdsourcing technikákat alkalmaz, tehát közösségi. A szemantikus katalógus, és ez az előadás záró gondolata, vagy második tézise, azt gondolom, hogy nem más, mint a hagyományos könyvtári cédula katalógus hálózati kiadása. A hálózati kiadások elkészítése digitális bölcsészeti vállalkozás, így a könyvtári katalógus hálózati kiadásának szemantikus katalógus elkészítése és digitális bölcsészeti projekt, mégpedig olyan digitális bölcsészeti projekt, amelyben a könyvtáraknak azt gondolom fontos szerepet kell játszania. És köszönöm a figyelmet!